Isten igéje keres bennünket ezen a mai délelőttön, Lukács evangéliuma 8. részében, 26. verstől olvasom a 39. versig terjedő szakaszból. Így figyeljünk Isten igéjére. Azután áthajóztak a gadaréjak földjére, amely Galileával átellenben fekszik. Amikor partra szállt, a város felől szembe jött vele egy ember, akiben ördögök voltak. Már régóta nem vett magára ruhát, és nem házban lakott, hanem sírboltokban. Amikor meglátta Jézust, felkiáltott, leborult eléje, és hangosan ezt mondta: mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten fia? Kérlek, ne gyötörj engem! Jézus megparancsolta ugyanis a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki ebből az emberből. Mivel az régóta tartotta megszállva, láncokkal és birincsekkel kötözték meg, úgy őrizték. De ő elszaggatta a kötelékeket, a gonosz lélek meg a pusztába hajtotta. Jézus erre megkérdezte tőle: mi a neved? Az így felelt: Légió, mert sok ördög költözött bele. Ezek nagyon kérték őt, ne parancsolj őket vissza az alvilágba. Ott a hegyen legelészett egy nagy disznónyáj, azt kérték tehát a gonosz lelkek: engedje meg, hogy azokba mehessenek. Ő pedig megengedte nekik. Kijöttek hát az ördögök az emberből, és belementek a disznókba. Ekkor a nyáj a meredekről a tóba rohant, és belefulladt. A pásztorok a történteket látva elfutottak, és hírülvitték ezt a városba és a falvakba. Az emberek erre kijöttek, hogy lássák, mi történt. Amikor odaértek Jézushoz, és ott találták azt az embert, akiből kimentek az ördögök, amint felöltözve és épp elmével ül Jézus lábánál, megrettentek. Akik látták, elbeszélték nekik, hogyan szabadult meg a megszállott. Ekkor Gadara vidékének egész népe kérte őt, hogy távozzon közülük, mert nagy félelemet úrá rajtuk. Jézus ekkor hajóra szállt és visszatért. Az az ember, akiből tehát kimentek az ördögök, arra kérte, hogy vele maradhasson. Jézus elküldte ezt mondva neki: térj haza, és beszéld el, mit tett veled az Isten. Ő pedig elment, és hirdette az egész városban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, te látod a mi szívünket, hogy mi is mennyiféle tisztátalansággal jöttünk ma eléd. Mennyiféle teher van most rajtunk, mennyiféle más gondolat, ami elterel bennünket rólad. Mennyire hiányzik belőlünk az áhítat, mennyire kevésbé van meg bennünk a szomjúság a te igéd iránt. És azt szeretnénk, hogyha most belőlünk is előznél minden rossz gondolatot, minden más gondot, minden más figyelmet, ami akadálya a te igédnek, a te szabadnak, a te üzenetednek. Mi szeretnénk tisztán, világosan érteni, mi az, amit te mondani akarsz nekünk, mi az, amit elvihetünk magunkkal, ami feltölt erővel, ami megtisztít, ami fölemel bennünket hozzád. Ezért is kérünk, hogy a te szent lelked tisztítson meg most bennünket, hadd figyeljünk rád, hadd legyen az Isten tisztelet tényleg a te tiszteleted, imádásod és dicsőítésed. Hadd tudjuk ezt megélni most egymás között is. Hadd tudjuk azzal az örömmel és nyugalommal itt ülni most a lábaidnál, amivel az egykori ördöngősült te nálad. Kérünk téged, hogy így tisztíts bennünket, így hívogass te szent lelked által, hadd értsük mindazt, amit te kínálsz nekünk ma. Jöjj, Szentlélek Isten, jöjj közénk.
Isten igéjét olvasom János első leveléből, János első levelének a 3. fejezetéből a 8. verset olvasom. Aki a bűnt cselekszi, az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, a természetben van egy belső törvényszerűség, az, hogy a különböző rendszerek, élő rendszerek a természetben arra törekednek, hogy a belső egyensúlyukat fönntartsák. Úgy hívják ezt a jelenséget, hogy homeosztázis. És a természetnek nagyon-nagyon sok szintjén megfigyelhető ez. Persze nem vagyok biológus, és biológusok erről sokkal többet tudnának mesélni, de ahogy egy picit utána olvastam, például nagyon jó példa erre, hogy amikor a levegőben nagyon megnövekszik a széndioxidnak a tartalma, akkor bizonyos fák gyorsan elkezdenek nőni, hogy földolgozzák ezt, és a levegőben a levegő összetevőinek az egyensúlya helyreálljon. Vagy akár, hogyha csak józan paraszti észre gondolunk az emberi testnek a hőháztartására, hogyan, ha nagyon meleg van, és nagyon fölmelegszik a testünk, akkor elkezdünk izzadni, hogy helyreálljon a testünknek a hőmérséklete. A természetben olyan szépen működik ez a belső egyensúly, ez a homeosztázis, és ez is azt mutatja, hogy az egész teremtett világ arra az alkotóra mutat rá, aki a mi Istenünk. Azonban ez az egyensúlyra törekvés nem csak a természetben van jelen, hanem emberi közösségekben is. Tanultam egyszer arról, hogy a családban mennyire jól megfigyelhető ez a homeosztázisra, egyensúlyra való törekvés. Hogy egy családnak, de nem csak egy családnak, hanem bármilyen emberi közösségnek a létéhez hozzátartozik az, hogy fönntartsa ezt a belső egyensúlyát. És így, hogyha egy valaki változik a családban, akkor ez nem csak az egy embert érinti, hanem az egész családot, az egész közösséget, azzal az egy emberrel való kapcsolaton keresztül. Így annak az egy embernek a változása fölborítja ezt a jó kialakult egyensúlyt, és valahogyan változásra sarkalja az egész közösséget. És ahogyan a természetben olyan szépen működik ez az egyensúlyra törekvés, az emberi közösségekben ez sokszor veszélyessé válhat. Törekszünk az egyensúlyra, törekszünk fenntartani a jól bevett egyensúlyt, a szokásainkat, de vajon milyen áron? Nagyon egyszerű példa, gondoljunk arra, hogyha egy családban van egy alkoholista férj, és van egy feleség, aki mindent eltűr neki, azért, hogy kívülről az egyensúly szépnek látszódjon. Megvan az egyensúly, a férjnek a túlkapásait a feleség hordozza el, kívülről látszik az egyensúly, de vajon milyen áron? Vagy egy osztályt képzeljünk el, ahol van egy nagyon erőszakos gyerek, mindig van egy nagyon gyenge, egy nagyon félénk is, megvan az egyensúly kívülről. Kérdés az, hogy milyen áron? És hogy vajon tényleg jó ez az egyensúly, vagy csak kívülről látszik szépnek és harmonikusnak? Miért mondom most ezt el? Jézus Krisztus jön, és azt mondja, hogy én újat teremtek. Jön, belép az életünkbe, belép a családunk életébe, közösségek életébe, és változást hoz. Fölborítja az egyensúlyt. Kérlelhetetlenül kidobál mindent, ami rossz, ami nem működik jól. És ilyen értelemben Jézus Krisztus rendbontó. Felborítja azt a rendet, azt a rendszert, amit mi kialakítottunk. Azt, amit mi olyan jól élhetővé tettünk már saját magunk számára, amit már olyan jól megszoktunk. Nem baj, hogyha nem működik benne minden tökéletesen. Nem baj, összeigazítjuk a részeket, és így a nem jól működő részek is szépen belesimulnak az egészbe. És szinte talán már észre sem vesszük őket. Hogyha arra gondolunk, amikor Pál úgy említi a gyülekezetet, és ezt bármilyen közösségre értelmezhetjük, mint a test tagjait. Olyan ez, mintha a szem nem működne, de hát a fül átveszi a helyét, végül is csak működik az egész test valahogy. Igaz, hogy a szem nem működik benne, hát majd a fül dolgozik kétszer annyira, és megmarad az egyensúly. Aztán jön ez a Jézus, és összezavar mindent. Nem elégszik meg a látszólagos külső egyensúlyjal, hanem belülről, a részletektől elkezdve akar újat hozni. Nem azt akarja, hogy személyes életünk, családunk élete, gyülekezetünk élete csak kívülről látszódjon szépnek és jól működőnek, és közben belül legyenek olyan részek, amelyek egyáltalán nem működnek. Ijesztő az a nagy változás, amit hoz. Az, hogy nem alkuszik meg a beteg részekkel, nem elégszik meg a fél megoldásokkal, amelyek számunkra talán már kielégítőek lennének. Ijesztő, amit hoz. Azért, mert kiveszi a mi kezünkből a kontrollt. És ez történt Gadarában is. Hogyan? Itt volt ez az ördögtől megszállt ember. Légió. Az ördögök neve. Egy római légióban körülbelül 6000 katona szolgált. Úgyhogy ez a légió, ez tényleg jelent valamit. Nagyon súlyosan megkötözött ember lehetett. És az ő megkötözöttségét mutatja az is, ahogyan él. Nem is él, hanem szinte már csak vegetál. Képzeljük el, nem lehetett valami szép látványa, hogy Jézus partra száll a tanítványaival, és jön vele szembe ez a lerongyolódott, mesztelen, mocskos ember, akiről kezéről és lábáról lógnak a láncok, amiket letépett magáról. Igen, ennek a vidéknek, ennek a helynek, ennek a közösségnek van ez életében valami, ami abnormális. Van valaki, aki szenved. Van egy ember, aki állatmódjára él. Sírboltokban lakik. A közösség pedig megtanul együtt élni vele, hiszen fönt kell tartani az egyensúlyt. A veszélyeset megkötözik láncokkal, végül is nem olyan nagy ügy az egész. Sorsot húznak ki, jelölnek pár embert, aki minden nap őrzi ezt az embert, hogy nehogy elszabaduljon. És amikor elszabadul és kimegy a pusztába, hát végül is nem nagy probléma, legalább nem kell minden nap szembesülni a jelenlétével. És ebbe a helyzetbe érkezik Jézus, hogy változást hozzon. Hogy felrázza ezeket az embereket ebből az állapotból. Hogy gyógyulást hozzon, és hogy egyben fölborítsa ezt a kívülről látszólag jól működő egyensúlyt, ami belülről beteg és egészségtelen. Jön Jézus a viharos tengeren át, hiszen az ezt megelőző történet az az, amikor lecsendesíti Jézus a tengert. Jön a tengeren át azért, hogy találkozzon ezzel az emberrel, aki beteg, aki megkötözött, aki nem tud emberhez méltóan élni. De jön azért is, hogy találkozzon ezzel a közösséggel, akik már olyan jól megszokták az abnormálist, hogy attól ijednek meg, amikor valami végre elkezd jól működni. Mi történt itt Gadarában? Hogyan történik mindez? Hogyan változtatja meg Jézus ez itt kialakult, megszokott, de belülről beteg egyensúlyt? És ezzel együtt, hogyan nyúl bele Jézus ma is a közösségeink életébe? Hogyan változtatja meg ma is a talán már jól berögzült és megszokott, de nem mindig feltétlenül jól működő emberi kapcsolatainkat és közösségeinket? Az első dolog, hogy Jézus úgy nyúl bele ebbe a kívülről szépen működő, de belülről beteg rendszerbe, hogy először a sérült részt érinti meg benne. Először a sérült résznek a gyógyítója lesz. Ez az ember, ez a megszállott ember láncokkal, elszakított láncokkal közeledik felé. Egy ember, aki nincs magánál, aki szólni sem tud magától, hiszen a gonosz lelkek szólnak belőle. Aki nem azt teszi, amit akar, mert a gonosz lelkek cselekednek helyette. Aki rombolja önmagát, rombolja valószínűleg a környezetét is, hiszen meg kell kötözni láncokkal, de nem használ semmit. Egy magából kifordult emberi lény, aki csak kárára van önmagának is, és a közösségnek is, amelyhez tartoznia kellene. Nem kell messzire mennünk, azt hiszem, hogy egy picit a saját emberi közösségeinkre ismerjünk. Elég csak körbenéznünk a városban, ahol élünk. Súlyosan megkötözött ez az ember. Nem is ő szól Jézushoz, hanem a benne lakó gonosz lelkek. Mi közöm hozzád, Jézus, magasságos Isten fia? A gonosz lelkek felismerik azt, hogy kivel állnak szemben. Nekünk embereknek talán nehéz meglátnunk, hogy kicsoda Jézus, hiszen az ember azt nézi, ami a szem előtt van. És mit lehetett látni? Egy szegény vándortanítót. De a látható világon túli dimenziókban annyira egyértelmű Jézus hatalma. Nem kérdéses. Nem valami véres csata jelenet következik itt, hogy a jó és a rossz összecsap, Isten és ördög összecsapnak, és várjuk, hogy vajon mi fog történni. Jézusnak az ördög előtt nem kell bizonyítania a hatalmát, hogy kicsoda is ő. Egyszerűen csak parancsol. És a gonosz erőknek engedelmeskedniük kell Jézusnak. Oda kell hullaniuk Jézus lábai elé. Nincsen más választásuk. Mert Jézusé a hatalom mindenek felett. És ő azért jött, ahogy olvastam, hogy az ördög munkáit lerontsa. Lerontsa egyéni életünkben, közösségeink életében, városunk életében, ennek a világnak az életében. Mindegy, hogy milyen nagy a baj. Igazából nem is az a lényeg, hogy hány légiónyi ördög tartja megszállva ezt az embert, vagy hogy már milyen régóta tartja fogva a gonosz. Jézus áthajózik a genezáreti tavon, hogy találkozzon vele. Pogány földre lép, hiszen ez már nem a zsidók földje volt. A gadaraiak földjére lép, hogy itt is megmutassa a szabadítását. És hogy megmutassa azt, hogy ő az egész világ, és nem csak a zsidó nép megváltójául jött. És így van jelen ma is közöttünk is a feltámadott Jézus Krisztus ezzel a szabadító erővel. Most sem kevesebb a megkötözöttség, mint akkor volt, csak ma talán nem úgy mondjuk a megkötözött életű embereket, nem úgy hívjuk őket, hogy ördöngős. Talán azt mondjuk rájuk, hogy alkoholista, vagy azt mondjuk rájuk, hogy kábítószeres, vagy azt mondjuk rájuk, hogy börtöntöltelék, vagy azt mondjuk rájuk, hogy gettós. Megtanultunk együtt élni azzal, ami abnormális. Elfogadjuk a gonosz jelenlétét a világban, a gonosz munkáit a közösségeink életében, azoknak az életében, akiket ismerünk, és talán egy picit a saját életünkben is. Mert erőtlenek vagyunk vele szemben. Mert nem tudjuk láncra verni, hiába elszakítja a láncainkat. Ahogyan az Efézusi levél írja, mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen. Ez a világ úgy tűnik, hogy azt gondolja, mint a gadaraiak is, hogy meg lehet tanulni együtt élni a gonosszal. Sőt, hogy talán igazából nincs is más választásunk. Ha megkötözni nem tudjuk, akkor legalább rendezzük be az életünket úgy, hogy számolunk vele, hogy belekalkuláljuk az életünkbe. De Jézus Krisztus azért jött, hogy a gonosz munkáit lerontsa. Azokat a munkáit, amiket mi nem tudunk lerontani. Nem megkötözni azokat, akikben a gonosz uralkodik. Nem megkötözni akarja őket. És a körülöttük élőket nem megtanítani akarja arra, hogy hogyan éljenek együtt az ilyen emberekkel, hogy hogyan fogadják el őket úgy, ahogyan vannak, hanem gyógyítani jön Jézus Krisztus, és szabadítást hozni. Szabadulást hozni ennek a sok-sok éve megkötözött embernek az életébe, aki annyira megkötözött, hogy már vágyni sem tud arra, hogy megszabaduljon. Egy olyan ember életébe, akinek az életéért már senki sem vállal felelősséget. Akivel szemben embertársainak egyetlen hozzáállása az, hogy valahogyan féken tartsák. Valahogyan távol tartsák magukat tőle. Akinek a gondolatával már megtanultak együtt élni. Talán a szülők még este megintik a gyerekeket gadarában, hogy vigyázz kislányom, ne menj ki az utcára, nehogy ezzel az őrülttel véletlenül összeakadj. De azt hiszem, hogy ez se áll olyan távol tőlünk, mert engem is számtalanszor intett így édesanyám, mikor este későn mentem haza a városból. Nehogy valami bajod essen. Nehogy valami bajunk essen. Nekünk, akik normálisak, akik egészségesek vagyunk. Jézus Krisztus nem csak ott gyógyít, ahol a mi emberi lehetőségeink, a mi emberi jóságunk, a mi emberi erőnk is gyógyítani lenne képes. Ő oda is belenyúl, ahol nincs emberi megoldás. Ahol nagyon nagy a baj. Annyira nagy a baj, hogy inkább nem is gondolunk rá. Mert ő nem csak a rendes, jól szituált, diplomás, középosztálybeli embereknek a megváltója. Ő megváltója a súlyosan megkötözötteknek. Megváltója azoknak, akikkel mi inkább nem tartunk kapcsolatot. És Jézus Krisztus ma is áthajózik a tengeren, és kiszáll a hajóból. És közel megy azokhoz, akik kilógnak a sorból. Akik nem illenek bele a képbe. Akikkel együtt élünk, de messze elkerüljük őket. És gyógyít, és új életet ajándékoz. És a megkötözött ember meggyógyul, és felöltözve épp elmével a mester lábaihoz telepszik. Milyen szép történet. Jézus Krisztus gyógyít. És itt akár be is fejezhetnénk. Jézus Krisztus gyógyít, dicsérjük az ő nevét mindörökké. Amen. De hát van itt egy aprócska gond. A disznók. Kijöttek az ördögök az emberből, és belementek a disznókba. Ekkor az egész nyáj a meredekről a tóba rohant, és belefulladt. Nagy az ijedelem. Mi lesz most? Oda a megélhetés forrása. Ezek az emberek, mivel hogy nem zsidók voltak így, nem volt a disznó tiszteltelen állat számukra, tehát disznótartással is foglalkoztak, és a környező piacokon eladták ezeket a disznókat. Tehát valóban a megélhetésük forrása volt ez, egyik forrása legalábbis. És Márk még azt is hozzáteszi, hogy mintegy 2000 disznóról van szó. Nem tudom, hogy mekkora értéke volt akkor egy disznónak, de az a 2000 állat elég sokat érhetett. Micsoda veszteség! Érthető a kondásoknak az ijedelme. Nagy rohangálás kezdődik, rohannak be a városba, hogy hírül adják, hogy mi is történt. A városlakók meg rohannak ki, hogy megnézzék és lássák a saját szemükkel. És amikor kiérnek és meglátják, akkor megrettennek. De nem tudom, hogy megfigyeltük-e, hogy mitől rettennek meg. Nem attól, hogy nincsenek ott a disznók. Nem attól, hogy mi lesz most a megélhetésükkel. Amikor látják, hogy az ördögtől megszállt ember, felöltözve és épp elmével Jézus lábainál ül, megrettennek. Milyen abnormális ez. Ezek az emberek megtanultak együtt élni a gonosszal. Megtanultak együtt élni ezzel a megszállt emberrel. Nem féltek már tőle, megkötözték inkább. Ha kiment a pusztába, hát kiment, nem érdekelte őket. Mitől rettennek meg? Attól, amikor valami megváltozik, amikor a gonoszságból tisztaság lesz, amikor újra egészséges lesz ez az ember. Ez nem lehet. Mi történik itt? Ki ez a vándor tanító, meg ez a néhány rongyos tanítvány, aki idejön, hogy fölkavarja a mi jól megszokott életünket? Miért jöttek ezek ide? Jól megvoltunk mi már ezzel az ördöngőssel. Jó volt ez így. Most aztán oda az egész disznónyáj. Se pénz, se posztó. Kellett ez nekünk. Jézus Krisztus a disznók elvesztésén keresztül határhelyzetbe állítja ezeket az embereket. Mi kell neked? A disznód, vagy az embertársad? Mi kell neked? A disznód, vagy Jézus Krisztus jelenléte? És ebben a határhelyzetben bizony a gadaraiak elég rosszul szerepelnek. Arra kérik Jézust, hogy távozzon közülük. Köszönik szépen, de ez már túl sok nekik. Ez már nem hiányzik. Ekkora változásra már nincsen szükségük. Megbomlott az egyensúly, amit olyan szépen kialakítottak. Kizökkent az életük a régi kerékvágásból. Ijesztő és hatalmas dolog történt. Olyan, amire akárkinek nincsen hatalma. Olyan, amit nem tudnak megmagyarázni. Ahol Jézus megjelenik, és ahol ő a Szentlélek által elkezd hatalmas dolgokat tenni, legyen az személyes életünk, vagy közösségeink élete, családunk élete, gyülekezetünk élete, ennek a lakótelepnek az élete, ennek az országnak az élete. Ott megbomlik az általunk kialakított, jó kis kényelmes belső egyensúly. Ott a feje tetejére állnak a dolgok. Ott határhelyzetbe kerülünk, mi is mindannyian. Beállunk egy Jézus Krisztus munkájának a sodrásába, beállunk-e a Szentlélek szelébe, vagy megmaradunk a régi mellett, megmaradunk a jól megszokott mellett, a hagyományos mellett, a jól bevált módszerek mellett, ami talán nem működik tökéletesen, de valahogy azért mégis eljadag éltünk eddig is a segítségükkel. Jézus Krisztus munkája félelemre indít ma is. Félelemre, mert hatalmas és megmagyarázhatatlan csodákat tud tenni az az Úr, akit mi imádunk. Sokkal hatalmasabb, mint amivel mi sokszor számolni mernénk. Nem csak ott cselekszik, ahol mi el tudnánk képzelni. Nem csak ott, és nem csak úgy, ahogyan mi azt elfogadhatónak tartjuk. És ez félelemre indít. Ahogyan a tanítványok az ezt megelőző történetben hajóznak keresztül a genezáreti tavon, őket is ez a nagy félelem keríti hatalmába. Nagy félelem lesz úrá rajtuk, mert látják azt, hogy Jézusnak van hatalma a szeleken és a tenger fölött is. Ki ez, hogy a szelek és a tenger is engedelmeskedik neki? De a gadaraiak félelme nem ilyen félelem. A gadaraiak félelme nem Isten félelem, hanem önféltés. Féltem a saját biztonságom. Féltem a saját jól berögzött utaimat. Féltem a saját életem. Féltem a saját javaimat. Nincs szükségem senkire, aki a nyugalmam megzavarja. Menj el innen, Jézus, és lehetőleg vidd ezt az embert is, aki a lábaidnál ül. Bár nagy a veszteségünk, mert oda vannak a disznók, de hadd legyen ezen túl ez a nap olyannál, mintha meg se történt volna, amit szépen elfelejtünk, mint egy rossz álmot. Hagyj békén minket, Jézus! És Jézus eltávozik közülük. Nem erősködik, nem magyarázkodik. Valójában egy szót se szól a gadaraiakhoz, hogyha megfigyeljük a történetet. Azonban, és ez a csodálatos Jézus Krisztus munkájában, és az ő irántunk való végtelen szeretetében és türelmében, Jézus Krisztus nem hagyja ezt a dolgot annyiban, nem hagyja a gadaraiak ügyét annyiban, nem mond le róluk. És ez a meggyógyult ember Jézus követévé válik, abban a városban, ahol a disznók fontosabbnak bizonyultak az ő meggyógyult életénél. Azok között, az emberek között, akikből nem örömöt váltott ki az ő gyógyulása, hanem rémületet. Azok között, akik jobban tudtak együtt élni vele, amíg nyomorult és megkötözött volt, mint most, amikor szabad és gyógyult az élete. Azok között, akiknek saját életük fontosabb volt mindennél. Jézus Krisztus visszaküldi közéjük. Térj haza, és beszéld el, mit tett veled az Isten. Ő pedig elment, és hirdette az egész városban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus. És ez a csoda ma is megtörténhet. Ma is megtörténhet az, hogy Jézus Krisztus a világosság forrásává teszi azokat, akikben sötétség volt. Hogy ő a rombolókból választ magának olyanokat, akik építenek. Mert Jézus Krisztus eljövetele felborítja a jól megszokott rendet, a feje tetejére állítja. A rombolókból építő, a sötétségből világosság lesz. Azok pedig, akik azt gondolják, hogy egészséges az életük, a gyógyulás üzenetét attól kell hallják, aki a társadalmuk alja volt, a szinte már nem is ember, a megszállott, a megkötözött. Ez az Isten különös, és ami emberi gondolkodásunk számára érthetetlen, logikátlan, abnormális, mindent feje tetejére állító csodája. Ahogyan Pál apostol írja, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmiké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. az ő munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok. Ő tette nekünk Isten bölcsességé, igazsággá, megszentelődésé és megváltássá, hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Kérdéssel leállít bennünket, Jézus Krisztus, bölcsek vagyunk-e vagy bolondok? Erősek-e vagy erőtlenek? Előkelők vagy a semmik közé soroljuk-e magunkat? És döntés elé állít. Kérjük-e, várjuk-e, reméljük-e, elfogadjuk-e az ő minden feje tetejére állító, megújító és gyógyító erejét? Vagy ragaszkodunk ahhoz, amíg már úgy is megvan, mondván, hogy elég nekünk ennyi is, mert olyan jól érezzük magunkat benne. Kérdés elé állít, hogy van-e bennünk elég szeretet, elég erő, elég alázat, elég hit, elég lélek általi látás, meglátni az ő munkáját, ma is, itt is, ezen a helyen is, és az élet, a szabadulás és a gyógyulás pártján állni, a már megkapott javainkat féltve szorongató önzés helyett. Így gondolhatunk ennek a gyülekezetnek a küldetésére is, és így gondolhatunk a gyülekezetünk vezetőire, akik most azért vannak együtt, hogy ebben kérjék a Szentlélek segítségét. Hogy hogyan lehet valóban sóvá és világossággá továbbra is ez a gyülekezet ennek a lakóteleknek az életében. És hogy hogyan maradhatunk továbbra is csodaváró, gyermeki hitű emberek, akik által Krisztus gyógyító ereje szabadon munkálkodhat ma is. Amen. Úr Jézus Krisztus, Mesterünk, hálát adunk neked azért, hogy te itt vagy, és hogy te ma is gyógyítasz. Hálát adunk neked azért, hogy ott 2000 évvel ezelőtt átkeltél a genezáreti tavon, hogy ennek a megkötözött embernek szabadulást hoz, és hogy egyben szabadulást hoz ennek a megkötözött városnak, azáltal, akit kiközösítettek, azáltal, akit megszállottnak mondtak, mert neked hatalmad volt a gonosz fölött, és meggyógyítottad őt. Úr Jézus Krisztus, látod a mi életünket, látod a mi közösségeink életét, látod ennek az országnak az életét, és látod azt, hogy mi tudjuk és látjuk, hogy mi már ilyen meggyógyított, megkötözöttek vagyunk, hiszen bennünket is megkötözött olyan sok minden. És te eljöttél, és meggyógyítottál bennünket. Eljöttél, és szabadulást hoztál. Fölöltöztettél bennünket, és a lábaidnál ülhetünk azért, hogy hallgassunk téged. És azt mondod nekünk is, hogy menj vissza a tieid közé, és hirdesd, hogy milyen nagy dolgot tett veled az Isten. Atyán, könyörgünk azért Krisztusért, hogy ruházz föl bennünket a te szent lelkeddel, hogy érezzük ennek a küldetésnek a súlyát, hogy érezzük ennek a küldetésnek a szépségét, és hogy ne a saját erőtlenségünket és elégtelenségünket lássuk, hanem azt, hogy te valóban föl tudsz bennünket ruházni erővel, hogy a te híret hirdessük. Így könyörgünk most egész gyülekezetünknek a küldetéséért. Így könyörgünk gyülekezetünknek a vezetőiért, akik azért vannak együtt, hogy te rád figyeljenek ebben a dologban. Könyörgünk azért, hogy te légy jelen közöttük is a te szent lelkeddel, és vezesd őket, hogy merre menjünk tovább. És így könyörgünk azért, hogy ebben az egész évben, ennek a gyülekezetnek a belső életében és missziójában is valóban a te hatalmas kegyelmed, a te gyógyító szereteted, a te elfogadásod, a te végtelen bölcsességed mutatkozzon meg. Így könyörgünk, hogy maradj közöttünk. Könyörgünk, hogy áld meg azokat, és segíts meg azokat, akik betegek, akik gyászolnak, akik nehézségeket hordoznak. És te örülj együtt azokkal, akiknek a szívükben öröm van. Rád bízzuk a mi egész életünket, hiszen tudjuk, hogy te vagy a mi őriző pásztorunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.